De akkor, és a gubancos Ézsau szájában még új és friss volt a kiáltás. Tele eredeti értelmével, mert ő maga csak ugyan átkozott lett, áldott helyett, ünnepélyesen megcsalatott, mindenki csúfja, mint senki más. Átkozott, üvöltött, becsapott és megtaposott. És aztán a földre csüccsent, és hosszan kicsüngő nyelvvel bőgött, és magyaró nagyságú könnyeket potyogtatott, míg az emberek köréje gyűrűződtek, és a vesélyüket fogták, amely már fájt a nagy komédia láttán. Miként semmiszték ki Ézsaut, a vöröst, atyának áldásából. Jákob útra kell. Azután következett a menekülés, Jákob szökése hazúrról, melyet Rebeka rendelt el és vitt keresztül, az erélyes és fenkölt lelkű anya, aki föláldozta kedves gyermekét, vele törődött abba is, hogy talán sohasem látja többé, csak az áldás legyen az övé, és hordozhassa tovább az időben. Nagyon is okos és előrelátó volt, sem, hogy ne tudta volna már az ünnepélyes csalásnál minek kell következnie. De tudva vállalta terhét, amint tudva rakta fia vállára is, és föláldozta szívét. Hallgatagon tette ezt, és a szükségszerűt előkészítő beszélgetés közben Izsákkal is elhallgatta a dolgok lényegét, s kerülte a tulajdonképp fontosat. Az asszony figyelme mindenre kiterjedt. Hogy Ézsau zűrzavaros lelkében bosszút forralt, és kevéske képzeletének teljes megfeszítésével gondolkodott, miképp boríthatná föl azt, ami megtörtént, bizonyos volt, és útszólván eleve el is volt rendelve. Rebeka csak hamar megtudta, miként tölti be a fiú Káin szerepét. Tudomására jutott, hogy Izmáellal, a pusztaságbelivel, a sötét széppel, a kivetettel lázadó összeköttetésbe lépett. Mi sem természetesebb ennél. Ugyanahhoz a kárvallott ághoz tartoztak Jihok testvére, Jákob testvére. Ugyanazokon a nyomokon haladtak, kínosan kiközösítve. Egymásra kellett találniuk. De a helyzet rosszabb volt, a veszély még messzebbre fenyegetett, mint Rebeka előre sejtette, mert Ézsau vérszomja nem csak Jákobra, hanem Izsákra is kiterjeszkedett. Amint Rebeka hallotta, Ézsau azt javasolta Izmáelnek, hogy gyilkolja meg a vakot, ő maga pedig a sima bőrűt vállalja. Irtózott a káini tettől, rettegett, hogy ezáltal még jobban és világosabban ő maga lesz. Azt akarta tehát, hogy a bácsi adjon példát bátorításul. A sógornőnek viszont jutott ideje a cselekvésre, mert Izmáel akadékoskodott. Nem tetszett neki a terv. Érzékeny emlékezések az érzelmekre, melyeket egykor gyermeki testvére iránt tanúsított, s melyek ürügyet szolgáltattak eltávolítására, megnehezítették számára, amint célzásaiból sejteni lehetett, hogy Izsákra kezet emeljen. Ezt csak végezzel Ézsau maga, aztán majd ő úgy tarkon találja nyilával Jákobot, hogy az Ádám csutkáján jön ki a vesző, és az emígy megcirógatott Urfi ott a helyben fűbe harap. Ez az indítvány jellemző volt a vad Izmáelre. Új utat nyitott, míg Ézsau a hagyományos ösvényt taposta, csak testvérgyilkosságot tudott elképzelni. Egyáltalában nem is értette, mire gondol a másik, azt hitte félre beszél. Apagyilkosság nem szerepelt a képzeletében élő lehetőségek között. Ilyesmi még nem fordult elő, ilyen nincs. A javaslatnak se füle, se farka, velejében képtelen javaslat. Szükség esetén lehetséges egy atyát sarlóval kiherélni, mint Noéval történt, de megölni, ez gyökértelen locsogás. Izmael kinevette szájtátó nehéz fejűségét. Tudta, hogy javaslatának nagyon is mély gyökerei vannak, hogy nagyon is van ilyen, hogy talán mindennek a kezdete ez volt, s hogy Ézsau hátrafelé mentében túlságos korán áll meg, és túlságosan késői kezdetekkel éri be, ha azt hiszi, hogy ilyesmi nem volt. Meg is mondta ezt, és még többet is mondott. Olyanokat mondott, hogy Ézsau első alkalommal égnek borzolódó bundával szaladt el. Azt ajánlotta neki, hogy miután atyát agyonütötte, pofázzon be alaposan a húsából, hogy bölcsességét és hatalmát, az ábrahámi áldást, amelynek az atya volt a hordozója, magába bekebelezze, amely célból Izsák húsát nem is szabad megfőznie, hanem nyersen kell enni, véresen, csontosan, amire Ézsau megfutott. Igaz, hogy visszajött, de öcs és bátya közt elhúzódott a megegyezés a gyilkosságban való szerepvállalást illetően, és így Rebeka időt nyert az elhárító intézkedésekre. Izsáknak semmit sem mondott el abból, amit tudomása szerint közeli rokonai egyelőre bizonytalanul tervezgetnek ellene. A házastársak között csak Jákobról esett szó, és erről sem olyan formán, mintha veszély fenyegetné, amiről pedig Izsáknak kellett tudnia. Tehát sohasem az áldás, csalás és Ézsau haragja került szóba, erről mélységesen hallgattak, hanem csupán az a szempont, hogy Jákobnak el kellene utaznia, mégpedig Mezopotámiába, az arameus rokonság meglátogatására, mert ha itt marad, félő, hogy ő is, még ő is, kárhozatos házasságot köt. Ezen az alapon egyeztek meg a szülők. Ha Jákob az ország lányai közül venne feleséget, mondotta Rebeka, holmi kitteus nőt, az épp úgy behurcolná a bálványozás iszonyatát, mint Ézsau asszonyai. És komolyan kérdi Izsákot, mit használ akkor neki azon túl az élete. Izsák bólintott, és maga is megvallotta. Igen, ez igaz, ezokból tehát Jákobnak egy időre távoznia kell. Egy időre, így mondotta az anya Jákobnak is. És komolyan így gondolta, remélte, hogy komolyan így gondolhatja. Ismerte Ézsaut. Kába, könnyű lélek, aki hamar felejt. Most vért szomjazott, de lehetett befolyásolni. Rebeka tudta, hogy a fiú pusztai kirándulásai alkalmával Izmáelhez belegabajodott ennek lányába, Mahaládba, és feleségül szándékozta venni. Ez a gyengéd ügy talán már most fontosabb szerepet játszott szűk agyában, mint a bosszú terve. Ha majd úgy látszik, hogy e terv teljesen elhalványult szemében, és ő maga megnyugodott, Jákob hírt kap majd anyjától, és visszatér Kebelére. Egyelőre fivére Lábán Betuél fia, aki 17 napi járóföldre innét Aram Naharáim országában lakik, tárt karral fogadja az ő kedvéért. Így hát elhatározták a menekülést, és Jákobot titkon útra bocsátották Aram felé. Rebeka sírt. Sokáig ölelte fiát azon a hajnali órán, arcát simogatta, teleaggatta őt és a tevéjét amulettekkel, ismét magához szorította, és szívében azt fontolgatta, hogy ha az ő istene vagy valamelyik másik úgy akarja, talán nem is látja többé. Így rendeltetett. Ám Rebeka semmit sem bánt meg, sem akkor, sem később. Jákob sír. Tudjuk, mi történt az útrakeltel mindjárt az első napon, ismerjük megaláztatását és fölemelkedését. De a fölemelkedés belülről történt, és a lélek nagy látomása volt, míg a megaláztatás testi és valóságos, mint maga az utazás, amelyet aláztatása jegyében és áldozatként tett meg, magányosan és koldusan. Az út hosszú volt, ő pedig nem volt Eliézer, akinek a föld elébe szaladt. Sokat gondolt az öregre, Ábrahám első szolgájára és követére, akinek arca az ős atyáihoz hasonlított, amint általában mondották, és ugyanezt az utat tette meg nagy küldetésben, hogy elhozza Rebekát Izsák számára. Milyen másként folyt az ő utazása, méltóságosan és rangjához illően, tisztevével, és bőségesen ellátva mindennel, ami szükséges és ami fölösleges, ellátva mindennel, miként ő maga is az átkozott találkozás előtt Elifázzal. Miért rendelte ezt így Isten a király? Miért büntette őt annyi fájdalommal és nyomorúsággal? Mert abban bizonyos volt, hogy itt büntetésről van szó. Visszafizetésről és elégtételről Ézsauért, s a bajjal nélkülözéssel tele úton sokat gondolkodott Isten lényegéről, aki kétségkívül akarta és segítette azt, ami történt, most azonban őt gyötri érte és őt lakoltatja Ézsau keserves könnyeiért, ha jóformán csak a tisztesség okáért, és jó akaratúan pontatlan arányban is. Tán mindez a sok baj, akármi terhes is, egyenértékű fizetség a maga előnyéért és testvére örökre szóló megrövidüléséért. Ennél a kérdésnél Jákob szakállába mosolygott, mely útközben benőtte, sötétbarnára sült és lesoványodott, izzadságtól csillogós, nedves és piszkos fejkendővel körülvett arcát. Nyár dereka volt. Áb hava, reménytelen hőség és szárasság. Újnyi vastag por lepte be a fákat és bokrokat. Jákob tikkadtan ült, rendetlenül és rosszul táplált tevéje pupján, amelynek nagy, okos, légylepte szeme egyre fáradtabb és borúsabb lett, és elfedte arcát, ha szembejövő utasok haladtak el mellette. Vagy amikor pihentetni akarta az állatot, kantárszáron vezette a párhuzamosan haladó mezsgyék egyikén, amelyek az utakat alkották, és maga a szomszéd ösvény taposta kövecses, porba merült lábbal. Éjjel a szabadban aludt mezőn, fatövében, olajligetben, bástyafal alatt, ahogy jött, és ugyancsak hasznát vette hozzásimuló tevéje jó testmelegének. Mert a sivatagi éjek gyakran jegesek voltak, s mivel Jákob kényes és otthonülő volt, alvás közben hamar meghűlt, és a nappali melegben úgy köhögött, mint egy aszkóros. Ez nagyon akadályozta élet szükségletei megszerzésében. Mert a betevő falatért beszélnie, mesélnie kellett, az embereket vadkalandjainak ecsetelésével szórakoztatnia, amelyek őt, az előkelő házfiát nyomorúságba taszították. Ezekről beszélt a falvakban, a piacokon, kint a kutak mellett, melyeknek vizével megitathatta állatát és megmoshatta magát. Gyerkőcök, férfiak, korsós asszonyok állták körül, és lesték köhögéstől megszaggatott, de különben pergő és szemléletes szavát. Jákob megnevezte magát, dicsérte Eleit, körülményesen leírta az otthoni úri életet, elidőzött a zsíros és fűszeres ebédeknél, amelyekben része volt, s aztán képet adott a szeretetről és gazdag gondosságról, melyel őt, a ház első szülöttjét fölszerelték útjára, útjára Hárán felé, Aram országában, keleti és északi irányban túl a Prát folyón, ahol rokonai élnek, akiknek nagyra becsült helyzetén az ország lakosai közt nem lehet csodálkozni, mivel miriádnyi gyapjas marhájuk van. Hozzájuk indult tehát hazúról, és küldetésének indítékai részben kereskedelmi, részben nagy fontosságú valláspolitikai elemekből tevődtek össze. Részletesen elésorolta a magával hozott ajándék és cseretárgyakat, állatainak ékességeit, fejedelmi kísérete fegyvereit, ízes élelmiszer készleteit maga és a szolgahat számára, és a szenzációra éhes hallgatók, akik tudták jól, hogy nagyzolni is lehet, de egyértelműen lemondtak a különbségtevésről ügyes, nagyzolás és igazság között, szemet szájat tátottak rá. Így indult útjára hát, de sajnos az ország bizonyos vidékein hemzsegtek a rablók. A rablók egészen tejfeles szájúak voltak, de borzalmasan szemtelenek. Amint karavánja egy mély úton vonult, elől-hátul elvágták az utat, s az oldal kitörést is lehetetlenné tették nyüzsgő sokaságukkal, s harc fejlődött köztük. A legizgalmasabb minden harc között, melyet az ember emlékezett enemben megőrzött, s melyet Jákob nagy részletességgel leírt, ült, vág, szúrt zűrzavarával. A mély út emberek és állatok tetemével telt meg, 7x7 ifjú rablót terített le ő maga, s valamicskével kevesebbet mindegyik embere. De az ellenség túlerejével nem lehetett megküzdeni. Övei egymás után hultak el körülötte, s több órás harc után végül is maga maradt. Kénytelen volt lélegzetet keresni orra számára. Miért nem verték agyon őt is? Kérdezte egy asszony. Az volt a szándékuk. A rablók kapitánya, a legifjabb és legszemtelenebb közöttük, már felé sújtotta kardját a halálos csapás, amikor ő, Jákob, istenéhez kiáltott, és atyái istenének nevét kiáltotta, aminek következtében a vérszomjas kölyök kardja feje fölött a levegőben elpattant, és 7x70 darabban röpült szét. Ez megzavarta a szörnyű gyermeket, félelemmel töltötte el, és kétségbeesetten futamodott meg embereivel együtt, minden esetre magával víve Jákob minden holmiát, úgyhogy ez mezítelenül állt ott. Mezítelenül és hűségesen folytatta mégis útját, amelynek végén csupa balzsam várja, tej és méz, és ruházattul bíbor és pompás vászon. Most azonban hely nincs hová fejét lehajtsa, és nincs amivel gyomra hangos sírását csitítsa, mert a dudva is már rég elfogyatkozott hasában. Mellét verte, s ezt tették hallgatói is a piacon, a kofasor előtt vagy az itatónál, mert az elbeszélés fölhevítette és megrázta őket, és szégyen gyalázatnak tartották, hogy manapság még előfordul ilyesmi, és az utak ennyire bizonytalanok. Itt náluk, mondták, őrség jár az utakon minden második órában. Azután enni adtak a kifosztottnak lepényt, gombócot, uborkát, fokhagymát és datoját, sőt, néha egy pár galambot vagy egy kacsát, és tevéje elé is szórtak szénát vagy éppen rozsot, úgyhogy erőt gyűjthetett a további utazásra. Így haladt tovább és tovább, és egyre előre, a Jordán folyó irányában, a Horpat Szíriába, az Orontész szakadékhoz és a Fehérhegység lábához. De útja lassú volt, mert kenyérkeresetének módja elrabolta idejét. A városokban fölkereste a templomokat, elbeszélgetett a papokkal az istenségről, s műveltségével és szellemes szavával annyira meghódította őket, hogy az Isten élés kamrájából táplálkozhatott és erősíthette meg magát. Sok szépet és szentet látott utazásában. Látta a legmagasabb Észak úrhegyét, amely mint a tüzes kövektől szikrázott volna, és imádkozott. Látott a hegység havától pompásan megáztatott területeket, ahol hajladozó, sudár datoja pálmák törzse utánozta a vedlő sárkányfarkat. Cédrus és szikomor erdők sötét lettek, és némelyik fa fürtökben kínálta édes lisztes gyümölcsét. Látott nyüzsgő népű városokat, Damaszkuszt, gyümölcserdőben és varázskertek között. Ott látott egy napórát is, és onnan pillantotta meg félelemmel és irtózattal a sivatagot. Vörös volt, amint a természetéhez illett. homályos vöröses párában terjengett kelet felé, mint a tisztátlanság tengere, gonosz szellemek küzdőhelye, maga az alvilág. Igen, ez lett most Jákob osztály része. Isten a pusztaságba küldötte, mert ő volt az oka Ézsau hangos és keserű felkiáltásának, Isten akarata szerint. Körfutása, amely Bétel magaslatán oly vígasztalón hozta meg mennybe menetele éjét, s most a nyugati fordulóponthoz ért, ahol alámerült az alsó pokol világba, s ki tudja, micsoda sárkányi nyomorúság leselkedett ott rá. Kicsit sírt is, amint tevéje púpján a pusztába imbolygott. Előtte hosszú, hegyesfülű, piszkossárga sakál szaladt, vízszintesen kinyújtva farkát, szomorú Isten állata, rossz hírű állarcos. Előtte futkosott, közbe-közbe oly közel engedve magához az utast, hogy maró párája annak orrába csapott, kutyafejét Jákob felé fordította, csúnya kis szemével ránézett, és tovább ügetett, kurta kacagást hallatva. Jákob tudását és gondolkodását sokkal mélyebben átszőtték a képzett társítások, sem hogy föl ne ismerte volna őt, az örök utak kapusát, a halottak birodalmának kalauzát. Nagyon csodálkozott volna, ha a sakál nem fut előtte, s újra és újra hullatott néhány könnyet, miközben amatáj ürességébe, vígasztalanságába követte őt, ahol a szíriai sivatag a naharínaival ömlik össze, görgelék és átkozott sziklatömbök közepette, kőmezőkön, agyagos homoksávokon, kiégett pusztaságon és tamariszkusz bozót száraz sűrűjén keresztül. Meglehetősen jól ismerte útját, az utat, amelyet az ős atya egykor fordított irányban tett meg, Tháré fia, aki onnan jött, ahová Jákob igyekezett, nyugatra küldve, mint ő most keletre. Ábrahám emléke kissé megvigasztalta a magányosságban, amely egyébként itt-ott emberi gondozás és közlekedés nyomait mutatta. Akadt egy-egy agyagtorony, amelyet meg lehetett mászni, egyrészt körültekintés véget, de szükség esetén akkor is, ha a vadállatok fenyegették a vándort. Hébe-hóba még holmi ciszternát is lehetett látni. Mindenek előtt azonban útjelzőket, karókat és fölállított iratos köveket, amelyeknek irányítása mellett akár éjszaka is lehetett utazni, a hold csak kissé is szép volt, és amelyek kétség kívül már Ábrahámnak szolgálatot tettek útjában. Jákob dicsérte Istent a művelődés áldásaiért, és Nimród útjelzőjével vezettette magát a Prát vize felé, azaz Amapont felé, amelyet célul tűzött ki, s amely a helyes volt, ahol a széles folyam kilépett a hegy szakadékok közül, melyeken át északról előre tört, s a síkságon elcsendesült. Ó, nagy óra, amikor iszabban és sásban gázolva Jákob végre megitathatta szegény állatát a sárga folyóból. Hajóhíd vitt át rajta, és odát város volt, de még nem a Holdisten lakása, még nem az út városa és Nákhor városa. Az még messze keleten terült el a sivatag mögött, amelyen át tovább kellett vándorolnia az útjelzők segítségével, Áb égről csurgó tüzében. 17 nap, ó, sokkal több volt az Jákob számára, mivel a szükség arra kényszerített, hogy örökké véres rabló történetkéjét mesélgesse. Maga sem tudta, hány nap telt el, már nem számlálta többé, és csak annyit tudott, hogy a föld egyáltalában nem szaladt elébe, hanem inkább az ellenkezőjét tette, és fáradt vándorlásának célját, amennyire tudta, csak messzebbre tolta. Ám ő sohasem felejtette el, még halottas ágyán is arról beszélt, hogy amikor még távolinak hitte, és éppen abban a pillanatban, amikor a legkevésbé remélte, hirtelen és észrevétlen, hogyan érte el ezt a célt, vagy majdnem, hogy elérte, hogyan szaladt mégis szinte elébe ez a cél, a legjobbat és a legdrágábbat hozva, amit csak adhatott, s amit Jákob egykoron, akkor még nem sejtett hosszú tartózkodás után, magával vitt onnét. Jákob Lábánhoz érkezik. Egy napon ugyanis, estére hajlott már az idő, a nap fakó párák közt búcsúzott háta mögött, és hosszúra nyúltak a magas ányképek, melyeket utas és teve vetett a pusztaság földjére. Egy késő délután tehát, amely nem akart hűvösödni, hanem az ércből való égbolt alatt egyetlen fuvalat nélkül állott hevében, hogy a levegő, mintha éppen kigyúlni készülne szinte, csillámlott a száraz fű fölött, s Jákob nyelve tikkattan duzzadt torkába, mivel tegnap óta egy csepp víz sem érintette, midőn eltompultan imbolygott előre két domb között, melyek elnyúló, hullámos tájra vezettek át, a síkság távolában nyüzsgő pontot vett észre, amit kimerültségében is éles szeme nyomban Junyájnak ismert föl, amint kutyástól, pásztorostól egy kút köré gyülekezett. Boldogságában fölrémülve hála sóhajra fakadt Jához, a legmagasabbhoz, közben azonban csak ennyit gondolt, víz, és száraz torkából csettenve ugyancsak ezt a szót kiáltotta tevéjének, aki maga is megszagolta már az áldást, kinyújtotta nyakát, fölfújta orcimpáit, és erői vidám fölfokozásával meghosszabbította lépteit.